this room. A few answers.
Segyünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked ezt az új napot, és köszönjük, hogy ismét rád figyelhetünk. Köszönjük, hogy készített számunkra a veled való találkozásnak a lehetőségét. Köszönjük neked, hogy meg akarsz szólítani, hogy még tart a kegyelmi idő. És hogy arra buzdítasz bennünket, és arra figyelmeztetsz, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk, hogy siessünk, hogy le ne maradjunk. Hiszen te már olyan régóta utánunk jársz, olyan sokszor talán már úgy éreztük, hogy mozdul a szívünk. Voltak talán már érzelmek, szerettünk volna már változtatni. Fölismertük azt, hogy egyedül képtelenek vagyunk, de még mindig volt valami visszatartó erő, valami, ami visszarántott, visszahúzott, még mérlegelünk, még gondolkodunk. Urunk, bocsáss meg, hogy tékozoljuk azt az időt, amit tőled kaptunk, hogy segíts úgy rád figyelni, hogy az, amit te elkészítettél, most azt mi komolyan vegyük, megragadjuk, utána nyúljunk, nehogy ez a kegyelmi idő számunkra is lejárjon, és akkor már azon nem lehet változtatni. És köszönjük, hogy most még mindig ezzel a kegyelemmel fordulsz hozzánk, hogy lehajolsz, hogy keresel, utánunk jössz, és valóban kincset látsz bennünk, értéket, és olyan értéket, annyira becsülted a mi értékünket, Úr Jézus, hogy te kész voltál meghalni értünk, kész voltál vállalni az ítéletet, azt az áldozatot, hogy te az életedet odaadtad értünk. És bocsáss meg, amikor erről megfeledkezünk, amikor talán ez az örömhír olyan megszokottá vált már a számunkra, a fülünk már úgy tudja, és nem rendül bele az életünk, a szívünk, nem csak mint egyszeri alkalomra, hanem naponként, hogy micsoda áldozat, micsoda nagy szeretet, és segíts, Urunk, hogy erről mi ne feledkezzünk meg. Köszönjük neked, hogy most is így figyelhetünk rád, és arra kérünk, hogy te légy az, aki megszólítasz bennünket. Annyi mindenen keresztül akar akadályozni a kísértő, hogy a te igéd ne jusson el hozzánk, hogy a gondolatainkat másfelé tereli, hogy valami úgy elvont tőled, vagy önmagunkban, amikor halljuk, akkor ott vannak az érvek, ott vannak a válaszok, hogy rám talán ez nem érvényes, az én életemben ez így nem valósítható meg. És ott van az ellenállás, ott van a keménység, vagy ott van még valami, amit nem akarunk elengedni, amit még tartogatunk mi is, mint kincsnek, hogy ettől nem akarunk szabadulni, ezt ne vedd ki a kezünkből, ne vedd ki az életünkből, mert ez nekem is kell, ez jó, ez kényelmes, és bocsáss meg, hogy lehet, hogy pont ez az akadály, ami közted és köztünk ott van. Ahogy énekeltük, segíts, hogy amit mi tartunk kincsnek, ami amúgy kár és szemét, hogy azt a szemétbe tudjuk dobni, meg tudjuk tagadni, el tudjuk engedni. Végezted el bennünk a te lelked által, és segíts, hogy már hozzád tartozunk, és a te utadra ráléptünk, és téged követünk, szeretünk. Segíts, hogy úgy tudjuk a te igédet figyelni, hogy szeretnénk mi is változni, hiszen nem lehet stagnálni, nem maradhatunk ugyanolyanok, és nem is jó, hogyha meg vagyunk elégedve, hogy már a szabadítást végvehez vitted az életünkbe, mi már hozzád tartozunk, akkor minden rendben. Nyitogasd a szemünket, a látásunkat, és tisztogasd a mi életünket, és így segíts nyitott szívvel rád figyelni. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és kérünk, hogy lelked által szólj hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Ámen. Délelőttök folyamán Lukács evangélium a 19. részével foglalkozunk, és a mai délelőttre a 19. rész 41. versétől a 44. versig van ez az ige szakasz kijelölve, tehát Lukács 19, 41-től 44-ig. Amikor Jézus közelebb ért és meglátta a várost, vagyis Jeruzsálemet, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Tegnap délelőtt azt a részt hallhattuk, amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, és tulajdonképpen, de ahogy haladunk Lukács evangéliumában, vagy ennek a 19. fejezetnek a tanulmányozásában, érzékeljük, hogy egymásba érnek ezek a történetek, hogy egymás után következő események egymásba épül, hát nem lehet csak úgy kiragadni is önmagába, és itt még jobban látjuk azt, hogy a tegnapi naphoz mennyire kapcsolódik a tegnap délelőtti igerészhez, amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe. Tudjuk, hogy a virágvasárnap történetét jelenti ez a bevonulás, amikor az Úr Jézust köszönti királyként, dicséri, éjjelzik, az a vár fogalmazódik meg bennük, hogy valószínűleg majd az Úr Jézus odaül a királyi trónra, és most jön az, amire már olyan régóta vártak, hogy megszerzi a békességet, helyreállítja az országot, megadja a szabadítást. És virágvasárnap és nagypéntek között eltelik mindössze 5 nap. Tulajdonképpen hétfőtől péntekig, amit itt tartunk, itt vagyunk, vadon ezen az alkalommal, ez is 5 nap. Ebben az esemény sorban azt látjuk, hogy vasárnap ott míg a éjjelő tömegből lesz egy olyan tömeg, aki majd azt kiált, hogy feszíts meg. Hogyan változnak? Mindaz, amit az Úr Jézustól elvártak. Hogyan változik az ő lelkületük? Úgyis lehet mondani a hangulatuk, meg az érzelmük. De lefordítva egy kicsit ránk, az az 5 nap, akinek sikerül itt lenni, vagy itt töltöttük azt az 5 napot, és reménység szerint még megkapjuk a holnapot, hétfőtől péntekig. Vajon mi változott, és mi változik? Vagy már hétfőtől a mai napra nézve, vagy az alatt, az idő alatt, amit már itt voltam, mi változik? Hát jó volna, ha bennünk valami pozitívum változna. Hogy itt lehet, hogy dühöngve jöttem, a bűneimmel jöttem, és rátaláltam az Úr Jézusnak a békességére. Lehet ilyen változás 5 nap alatt. Lehet egy igei üzenet által, amit megértettem, amit Isten lelke nekem mondott, hozzám szólt. És sajnos azt látjuk, hogy az éjjelzésből lesz egy olyan tömeg, aki majd azt kiáltja, hogy feszítsd meg. És pont azért, mert ahogyan az Úr Jézus bevonul, ők kivetítettek az Úr Jézusra egy elképzelést, egy vágyat. Nem arra figyeltek, amit Isten mond az igéjén keresztül, a proféták által, hanem kiragadtak abból egy momentumot, és rávetítették a helyzetükre, és azt gondolták, hogy igen, olyan messiás küld Isten, aki odacsap, aki harcol, aki szabadságharcos, megszerezi a békességet, az országot helyreállítja, lesz egy király, mögé állunk, és ezt kifejezik abban az éjjelzésben, abban az örömben, ahogyan fogadják az Úr Jézust. És itt, amit felolvastam részt, látjuk a különbséget, hogy amíg a tömeg éjjelez, addig az Úr Jézus sír. És úgy azt értettem meg belőle, vagy az lett számomra nagy figyelmeztetés, hogy lehet, hogy a mi alkalmaink alatt is sír. Hogy amíg az egyház bulizik és örül, csápol, hogy azt hiszik, hogy Jézus adja majd nekünk az aláfestést, és ő a DJ a buliainkon, amit mi szervezünk, hogy velünk együtt táncol, mert mi keresztény pálokat szervezünk, borozgat, én azt gondolom, hogy sír. És azt gondolom, hogy nagyon sok esetben az Úr Jézusnak fáj az, amit lát a mi személyes életünkben, vagy azoknak az életében, akik magukat hívőknek, kereszténynek mondják. És milyen becsapás van egyfajta jókedvben, mert a jókedvvel lehet sok mindent palástolni, lehet elrejtelni. Lehet ide is úgy jönni, hogy berobogok nagy jókedvvel. Mert milyen jó, hogy itt lehetek. Mert úgyból jöhettem. Mert milyen jó volt fél évvel ezelőtt, milyen jó volt egy évvel ezelőtt. De az az öröm, az a jókedv, az a átélt szabadításnak az öröme, mert azt követi egy öröm. Azt követi egy hálaadás. Az követi valóban, ami látható rajtunk, hogy megszabadította az Úr az életünket. Ez az az öröm? Vagy éppen a jókedv mögött ott van valami, amit álcázok vele. Mert el lehet rejteni mögé azt, ami a szívben van. A nyomorúságot, az életemet, amit elrontottam, be lehet csapni, jöhetek és mutathatom, hogy minden rendben. Nem biztos, hogy ezt mindenki elhiszi, de az Úr pedig látja a szívünket, és vigyázzunk, mert sok mindent el lehet rejteni amögé, hogy azt mutatjuk, hogy jaj, de jó a jókedv, az öröm, és lehet vele parástolni. Jeruzsálem éjjelzi a királyt, az Úr Jézus pedig sír Jeruzsálem felett. Azért már más lát. Ő látja azt, hogy mennyi az elveszett. És ezért sír. És hogyha itt tartunk, akkor az egyik kérdés az, hogy mennyire látom azt, hogy mennyi az elveszett. És fáj-e ez nekem, ha én már az Úr Jézushoz tartozom. De a másik oldalon pedig, hogy általában ránk az a jellemző, hogyha sírunk, akkor kivéve ugye, amikor azért fájdalom van, megterhelésünk van, de nagy százalékban mi sírásunk inkább siránkozás. Inkább egyfajta panaszkodás, amiben a énünk már megbántottak. Már mit mondott? Már hogy nézett rám? Már engem mindig bántanak. Sírunk a anyagi helyzet miatt, a körülmények miatt. Sírunk a föld, hogy egyre nagyobb a drágaság, de ez a siránkozás, ez a panaszkodás. És valami kis dolgot fel tudunk úgy nagyítani, óriásivá, minthogyha világkatasztrófa lenne, és siránkozunk fölötte. Már sajnáltatjuk magunkat, hogy én szegény. Ez mekkora nagy probléma az én életemben. Mekkora nagy csapás. És ez is az ördögnek az egyik munkája. Mert amikor ilyen sirálmaink vannak, és ezekkel foglalkozunk, és ez úgy fölnagyul, akkor tulajdonképpen nem látjuk azt, mert elterelődik a látásunk másra fókuszál, hogy mi az, ami miatt igazán kellene sírni. Ami miatt valóban kellene. A bűneink. Na, a fölött nem sírunk. Pedig kellene. Hogy hol tart az életem? Miben élek? Mivel szomorítottam meg az Urat? És sajnos ez kevésbé fáj. Pedig egyedül ennek a sírásnak van igazi haszna, gyümölcse. Ezen a síráson ott van Isten áldása. Azt olvassuk az igében, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Lehet sírni, és bárcsak tudnánk őszintén az elrontott életünk miatt, nem a következmények miatt, hogy már elveszítettem munkámat, elveszítettem családomat, elveszítettem a anyagi biztonságomat, a nem tudom én, a javaimat, a házamat, a lakásomat, az már a következmény. Ne amiatt sírjak, hanem maga a bűn fölött. Az valóban fáj-e? Mi juttatott oda? Mert ez is különbség. Hogy azt siratom, ami már a bűn következménye miatt elveszítettem, vagy maga a bűn fáj. Hogy én elszakadtam, hogy emiatt lett tönkre az életem, és hogy szeretnék visszatalálni. És Péter is sírt a háromszori tagadása után, mikor ő, mint az Úr Jézus tanítványa, megtagadta háromszor az Úr Jézus, bár nagyon büszke volt önmagára, és azt gondolta, hogy ő erre nem képes, pedig az Úr Jézus előre figyelmeztette. De utána sír a bűnei felett, a tagadás felett is, és megkapja rá a bocsánatot. Az Úr Jézus helyreállítja őt az ő feltámadása után, amikor különösen, kimondottan Péter után meg. És valóban az ilyen őszinte sírásnak, bűnbánatnak megvan az áldása. Ha ott sírok a bűneim miatt az Úr Jézusnál, mert az sem az igazi, amikor az emberek előtt, mert elvenni nem tudják, hanem esetleg oda mutatni arra, aki a szabadító, aki azért jött, hogy elvegye és megbocsássa a mi bűneinket, mert ő kifizette már azt a büntetést, azt az ítéletet, ami nekünk járna. És az Úr Jézus ezért sír az elveszettek felett, mert azt látja, hogy milyen lehetőséget hagytak ki. Hogy elmulasztották az alkalmat, hogy mennyire vakok és kemények. Mert nem kellett az, amit az Úr Jézus hozott. Valami más kellett. És nekünk is sokszor nem maga az Úr Jézus kell, hanem valami más. A saját szerintünk, elképzelésünk alapján van egy istenképünk, ha elkezdünk alkalmakra járni, akkor egy kicsit ez formálódik, meg hallunk ezt az Úr Jézusról, de sok esetben odáig tartunk csak, hogy nekem valami kell tőle az én elképzeléseim alapján. Tegye helyre az életemet. Adjon munkát. Állítsa helyre a házasságomat. De maga Jézus kell? Kell, mint az én életem szabadítója, ura, helyreállítója, mint az a legdrágább kincs, akire nekem valóban szükségem van. Az éjjelző tömeg nagyon szívesen beállt volna az Úr Jézus mögé, hogyha ő kardot ragad, hogyha gyűjti a sereget, hogyha stratégiát tervez arra, hogy hogyan fogjuk átvenni a hatalmat, és hogyan űzzük ki a rómaiakat. Mert ez a szerintük való király és messiás. De mi úgy ismerjük meg az Úr Jézust, hogyha beletekintünk Isten igéjébe, hogy mit kínál, mit ad a mi számunkra, mit hozott, és azt vajon meg akarjuk-e ragadni. És gyorsan elpárolgott ennek a virágvasárnapi tömegnek az öröme, az éjjelzése, ez a felbuzdult hangulat, mikor látták azt, hogy Jézus nem ezt hozta. Nem ezért jön. Eltelt egy nap, eltelt két nap, és semmi nem valósul meg abból, amit ők elvártak és elképzeltek Jézussal kapcsolatban. Nem történik semmi ilyesmi. És azt látom, hogy itt van egy fajta érzelem, aminek a hangulatába kerülnek, amit úgy egy kicsit fel van pörgetve bennük. És ezek az érzelmek aztán könnyen átváltanak teljesen az ellenkezőjébe. Pont azért, mert csak érzelmek. És nincs alapja, nincs tartalma, mert amit ők tartalomnak gondolnak, az nem helyes, az nem Isten szerint való. Nem azt az Úr Jézust látják és szabadítót, akit Isten elküldött a számukra. És ez a baj, amikor mi is az érzelmekre figyelünk. Mert ki vagyunk szolgáltatva az érzelmeknek a játékának. Tehát sokszor az érzelmek játszanak velünk. És az érzelem az még nem szabadítás. Az érzelem még nem változtatja meg az életünket. Ha csak az érzelmekre építünk, az önmagában becsap. Az egy hangulat, és könnyen változik. Sokszor ezt összetévesztjük azzal, hogy már szabadultak vagyunk. Pedig csak valami érzelmileg történt bennünk. És hazamegyünk esetleg úgy, hogy úgy érzem, hogy már most jobb az életem. Úgy érzem, hogy most már, ha hazamegyek, tudok változtatni. Úgy érzem, hogy jobb lesz, mert voltam madon, voltam itt-ott, amott, és akkor majd sikerül. De ha amíg csak ez érzelem, akkor ez igazából nagyon gyorsan el fog múlni. Lehet, hogy hosszabb ideig, rövidebb ideig, de előbb-utóbb elmúlik, mert csak érzelem volt, és igazi változás, szabadítás nem történt az életünkben. Sokszor ezért nem értjük, hogy mi történt, miért csúsztam vissza, hát mi a probléma, hogy lehetek már megint itt. Lehet, hogy pont azért, mert csak érzelem volt. És nem az Úr Jézus szabadítását éltem meg, hanem egy kicsit a lelkemben az érzelmek úgy jöttek és becsaptak. És amíg érzelmen alapul, addig tényleg hazamegyünk, esetleg valaki mond valamit, jönnek a cimborák, és akkor hívnak erre, arra, amarra, és már jön a bukás, és jön a csúszás. Azért, mert a szabadítás az Úr Jézusban van, és ez pedig nem érzelmeken alapul, hanem ő rajta, ő benne, és abban, amit ő véghez vitt. Értünk ott a Golgotai kereszten. A szabadítás ott történt, abban az áldozatban, hogy ő odaadta, értünk az életét, és a szabadítás onnan jön, a Golgotáról, az Úr Jézustól, és az ő lelke által. De nem mindenki kér ebből a szabadításból. De ahogy mint az Úr Jézust is Jeruzsálemben, tehát nagyon sokan, mint szabadítót, akit Isten küldött, vagy felkínált, őt elutasították. És ma is így van, hogy nem mindenki ragadja meg ezt a szabadítást. Sokan nem élnek a lehetőséggel, pedig fel van kínálva. És ezért mondja ezt az Úr Jézus, hogy bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. Isten népe is arra vágyakozott, hogy békesség legyen. És ma is valahol ezt szeretnénk átélni, megtapasztalni, erre vágyakozunk, és Isten népe is ezt szerette volna. Legyen békesség. De a béketlenséget, az, hogy nincs békesség, abban látták, mert itt vannak a rómaiak. Mert az ő hatásuk alatt, az ő fennhatásuk alá tartozik az ország. Mert ők kizsákmányolnak, mert ők leigáznak, mert ők ki vagyunk szolgáltatva. Mert itt állomásoznak közöttünk a katonáik, és kényük, kedvük szerint úgy bánnak velünk, ahogyan akarnak. Ezért nincs békesség. És abban látták ők is a békességnek a hiányát, hogy az, hogy békesség lesz, hogyha ők eltűnnek. Hogyha őket kiiktatjuk. Hogyha megváltozik a körülmény. És sokszor mi is a körülményekben látjuk, és ahhoz mérten gondolkodunk abban, hogy van békességem, vagy nincs békességem. Vagy akkor lenne békességem, hogyha ez és az megváltozna. Hogyha mások lennének körülöttem az emberek. Ha jobban elfogadnának. Ha a családom szóba állna velem. Ha rendeződnének a kapcsolatok. Ha végre, ha hazamegyek, és ilyen csettintésre mindenki a nyakamba borulna, mert jaj, de jó, hogy itt vagy, és el van felejtve a múlt, mert milyen jó, hogy te voltál egy madi alkalmon, és mi hiszük azt, hogy most már neked teljesen megváltozott az életed. A körülményekben látjuk. Ha lenne munkám, hogyha jobb munkám lenne, több fizetéssel, ha jobban be tudnám magam biztosítani, mindig a körülmények, vagy a mások. Hogy mások változzanak, mert ők idegesítenek, ők a békétlenségnek az okai. Mert ő ilyen ember, olyan ember, szekál, türelmetlen, nem lehet vele kijönni, mindig én vagyok a célpont, mindig belém köt, majd ha ő megváltozik, vagy ha őt Isten kiiktatja valahogyan az életemből, akkor majd békességem lesz. De ezek a körülmények. És nekünk az Úr Jézus nem azt ígéri, hogy a körülményeinket változtatja meg, vagy úgy ad békességet, hogy ott minden a mi elképzelésünk szerint alakul. Mert higgyük el, ha ezek a körülmények meg lennének teremtve, akkor se lenne békességünk. Az Úr Jézus nélkül nem. Mert amíg a szívünkben nincs békesség, addig mindegy, hogy milyenek a körülmények. És azt a békességet, amire nekünk szükségünk van, azt az Úr Jézusban kapjuk, és az Úr Jézusban tudjuk átélni, mert ő az, aki megbékéltetett az Atyával. És a békesség Az igazi békesség az a bűnbocsánatból fakad. Hogy nekem el vannak rendezve a bűneim, hogy meg vagyok váltva, hogy kifizette az adósságomat, hogy megbékéltetett az atyával. Ebből fakad az a békesség, amire szükségem van. Nem másból. És akkor higgyük el, hogy lehetnek nehéz körülmények, lehetnek körülöttünk bosszantó emberek, lehetnek olyanok, akik áskálódnak, nem fogadnak el, nem szeretnek, csúnyán néznek, hátam mögött beszélnek, piszkálnak, a múltamat emlegetik, de belül lehet békesség. Az Úr Jézus békessége. Mert tudom, hogy megváltott. Mert tudom, hogy mit tett értem. És tudom, hogy nem abból a szempontból nézem az életemet, hogy mások hogyan látnak, hanem az ő szemüvegén keresztül, hogy ő kinek lát, kincsnek, és ezért a kincsért lehajolt, megtisztított, és már ilyen szempontból a körülmények és a nehézségek is, lehet, hogy kevésbé fognak kimozdítani a békességünkből, kilendíteni a béketűrésünkből. És milyen jó lenne, hogyha mi békességünk is az Úr Jézusban lenne. Belőle fakadna abban, hogy ő tőle én új életet kaptam, megbocsátotta a bűneimet a Golgotából, az ő áldozatából. És hogy ő helyre állította az életemet. Hogy a bűneim el vannak rendezve. És milyen jó ezt tudni. És így a békességre vezető út maga az Úr Jézus, aki megbékéltet az atyával. Ő az út az atyához. Az Úr Jézus sír Jeruzsálem felett, és fontos azt hiszem azt is meglátni ebben, hogy milyen város, és kik éltek ott. Egy olyan város felett sír, és olyan nép felett, ahol fejből ismerik Isten igéjét, a törvényt. Ahol vallási szempontból látszólag minden a helyén van. Ismerik a proféták írásait, és fejből idézik, a kisujjukból kivágják. A messiásra vonatkozó proféciák szintén köztudatban vannak. Megtartják a vallási ünnepeket. Minden, úgymond a nagykönyv szerint, a vallási nagykönyv szerint ki van pipálva. Folyik az áldozatbemutatás, meg vannak tartva az Isten tiszteletek. Minden szombaton összegyűlnek a zsinagógába, dicsérik Istent, imádkoznak, felolvassák az igét, magyarázzák a törvényt. Minden úgymond becsülettel ki van pipálva a vallási életben. És Jézus sír felettük. Sír Jeruzsálem felett. A főváros felett, ahol ott a templom. Mert ő a szíveket látja. Látja azt, hogy ennek ellenére el lehet veszni. Idézgethetek igéket. Vetében fújhatom a szentírást. Bármennyi madi alkalmon részt vehetek. Sokszor emögé tudunk bújni. De mi van az életemben? Hol tart az Úr Jézussal való kapcsolatom? Lehet, hogy Jézus felettem is sír, mert az életem síralmas. Mert csak addig vagyok nagy hívő, amíg a templomba ülök és hallgatom tátott szája az Isten tiszteletet. Mert lehet, hogy napi szinten 3-4 igehirdetést már interneten meghallgatok. Nem tudom én hány evangéliumi könyvet már kiolvastam. Ha olyan közegben vagyok, akkor a kegyes szöveget olyan jól megtanultam, legyen meg az Úr akarata, áldjon meg a testvér, áldjon meg az Úr testvér, de meg mondhatjuk. És lehet, hogy sír. Mert mi van az életemben? A kapcsolataimban? Hogyan élek? Mit teszek akkor, amikor kiléptem a templom ajtón? Parázna vagyok? Olyan kapcsolatban élek, ami nem házasság? Nyúlok az üveg felé? Mit nézek az interneten? Mennyi időt töltök ott? Hogyan beszélek? Mi hagyja el a számot? Tücsök béka? Isten káromlás? Megyek nagy hangon az utcán, és mindenki tudja, hogy XY az utcán van, mert hőbölök? De 10 perc, amíg a templomba ült. Vagy onnan megy a kocsmába? Sír. Nincs oka. Van oka. De tart a kegyelmi idő. Meg lehet ragadni. És az Úr Jézus szomorú, és azt mondja, bár felismerted volna. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. Vajon mi felismertük ezen a napon? Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez alatt a pár nap alatt felismertem, hogy nincs más lehetőség, csak az Úr Jézus. Nincs más, akit segítségül tudok hívni. Nincs más, aki helyre tudja állítani az életemet, fel tudja építeni azt, ami romokban hever, hogy ő az egyedüli, hogy őre van szükségem, hogy a bűneim meg legyenek bocsátva. Mit kezdtem ezekkel a napokkal? Jót üdültünk. Jó volt a társaság. Jöttünk szétíteni egymás bocsánat. Messziről jött ember azt mond, amit akar. Úgy elő tudjuk és el tudjuk magunkat adni a másiknak, mind a 21. Csak bocsánat, nem mindenkinek lehet. Már nem most jöttünk le a falvétőről. Üdültünk. Terül-terül asztalka, bősséggel roskadozásig. Milyen jó, elénk rakták. Reggel, délben, este, meg még délután is, bármennyit lehet fogyasztani. Minden kényelmesen elő van készítve. Hát nem jó itt lenni? Évente kétszer üdülgetni egy kicsit. Kicsit bibliázgatunk is, hát majd kibírjuk alapon, nem? Mit tettem a pár nappal? Felismertem a szabadítót, az Úr Jézust, aki helyre akarja állítani az életemet. Mert ez még a kegyelmi időm. És mit kezdek vele? Megragadtam, vagy elutasítottam? Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy meg lesz a következménye. Nem lehet csak üdülgetni. Nem lehet úgy Isten igéjét hallgatni, hogyha abból nem lesz változás, vagy nem ragadunk meg, hogy az ne ítéletként sújtana vissza rám. Az lesz az ítéletem, az az ige, amit hallottam. Az fog elítélni, hogy nem vettem komolyan. És az Úr Jézus előrevetíti Jeruzsálem jövőjét. Az ellenség sáncot húz, körülzárnak, földre tipornak, nem hagynak belőled követ kövön. Kőkövön nem marad. És ez valóban be is teljesedett. Krisztus után 70-ben Titus hadai betörnek, leverik a felkelés, lerombolják a várost, a templomot, és valóban beteljesedik. Ez egy profécia volt. Jézus már ezt előre látja. Van következmény. De volt kegyelmi idő. Senki nem mondhatja, hogy Isten gonosz, ítélő, hatalmi úr, önkény úr, mert nem a ítélettel kezdi, hanem mindig a lehetőséggel. Mindig az az út, amit elkészített a számunkra, mert ha ítélni akarna, akkor már egyikünk sem lenne itt. Nem azzal kezdi. És még most is figyelmeztet. Még nekik is volt idő. Volt idő, amíg az Úr Jézus 3 éven keresztül ott volt közöttük. Volt idő még utána is. Mert az Úr Jézus feltámadása után még nem következik be ez az ítélet. Még kapnak időt. Azt mondja, csak Krisztus után 70-ben. De még mindig van idő. Lesz egy pünköst. A Szentlélek kitöltetése. A tanítványok viszik az evangéliumot. Vannak, akik komolyan veszik. De beteljesedik ez a profécia, mert nem ragadtad meg. És ez a következmény. Az Úr Jézusnak fáj az, hogy eltékozolták a lehetőséget. Mert a lehetőséget is el lehet tékozolni. Az idő, a vagyon, az örökség, a tehetség, az erő, igen, az egészségünk, eltékozolhatjuk, de hány eltékozolt lehetőség van mögöttünk? Kicsúszik a kezeink közül, mert nem ragadtam meg. Hagyom veszni, de akkor én is elveszek. És így kapott időt Jeruzsálem. És mennyit adott már nekünk, hányszor hívott, hányszor nyújtotta felénk a kezét, de vajon mi megragadtuk-e? És vajon az Úr Jézus miattam is sír? Én is olyan vagyok, mint Jeruzsálem, hogy kivetem magamból. És ez egy nagy figyelmeztetés számunkra. Hogy nehogy úgy menjünk el az alkalomról, hogy rólunk is ezt kelljen mondani az Úr Jézusnak, hogy bár felismerted volna. Mert a szívünk talán olyan maradt, mint egy kő. Mi hiába kerül a vízbe, csak a felszínét érinti, de a belseje ugyanolyan kő marad, kemény marad, mert nem szívja magába a vizet, nem járja át, nem olyan, mint egy szivacs. És lehet, hogy nekünk is csak a felszínt járta át. Lehet, hogy mélyebbre nem is akarjuk engedni. Pedig erre lenne szükségünk. És vigyázzunk, nagy figyelmeztetés van ebben az igében. Hamar lejár. Hamar lejár. Siessetek, mert hamar lejár. Hogy kinek mikor van az a hamar, ezt nem tudjuk, ezért a most, a mában kapjuk azt a lehetőséget, hogy még megragadhatjuk az ő kezét, hogy még helyreállhat az életünk, hogy még komolyan vehetjük, hogy őre van szükségünk. És bárcsak ránk nézve, ne ezt kellene elmondani az Úr Jézusnak, hogy bár felismerted volna, nem az, hogy megtapasztal, hogy felismertem és már vele indultam. És milyen jó, hogy a kegyelme rám talált, és ezt a kegyelmet én elfogadhattam. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te értünk jöttél, és köszönjük, hogy most is keresel, nem mondtál le rólunk, és ezt annyiszor hallottuk. És bocsáss meg nekünk, hogyha eddig nem vettük komolyan, ha halogattuk az időt, ha mi is úgy gondoltuk, hogy ráérünk arra még, vagy én még annyi mindent terveztem, annyi mindent át akarok élni, én ezt még azt meg akarom ragadni, én nekem vannak vágyaim, kívánságaim, amit meg akarok élni. Sorunk, bocsáss meg, amikor így tartjuk a mi kezünkbe az életünket, és így vezet az életünk a pusztulás felé. És bocsáss meg, hogy sok esetben talán azért nem kiáltunk, mert nem érezzük azt a mélységet, amiben már ott van az életünk, és nem látjuk azt az ajándékot, azt a kegyelmet, amit te benned kaphatunk. Vagy esetleg pont azért nem kiáltunk, mert nincsenek olyan látványos életünkben bukások, elrontott, elhibázott dolgok, látványos bűnök, hanem úgy gondoljuk, hogy hát hiszen minden rendben van, minek kellene kiáltani. Jól megy az életem, rendben vagyok, Urunk, sokszor ez a becsapás, hogy azt hiszük, rendben vagyunk. De segíts meglátni az ige tükrében, beletekintve abba őszintén, hogy hol tart az életünk, és hogy te kinek és milyennek látsz bennünket. És segíts, Urunk, mérlegelni mindazt az életet, amit, ha azt mondjuk, hogy hozzá tartozunk, hogy ahogy élünk és amiben élünk, hogy hányszor ellent mond az életünk a te igédnek, hogy nem követünk igazán téged, és nem látszik az életünkön, hogy hozzád tartozunk, mert mi is ugyanúgy élünk, ugyanaz az értékrend, ugyanaz a gondolkodás, ugyanannyi minden úgy belefér, ez is, az is az életünkben, mint a világban. És nem látszik a különbség, de segíts, Urunk, hogy megtisztuljon a mi életünk, megtisztuljon a mi látásunk, és köszönjük, Úr Jézus, hogy Te most még figyelmeztet, segíts elfogadni azt az igét, azokat az igéket is, ami talán a szívünk még úgy belénk hasít, amit nem jó hallani, mivel nehéz szembenézni, ami megmutatja az igazságot, és nem szeretjük hallani az igazságot. Szeretünk még előtted is sumákolni, jó színbe feltűnni, és azt hiszük, hogy ha elrejtjük, ha mélyen tartjuk, akkor az nincs. Vagy másokat lehet, hogy becsaphatunk, de téged nem. Segíts, Urunk, hogy így rendeződjön a mi életünk, és segíts, hogy akarunk szabadulni mindattól, ami előtted nem áll meg. És bocsáss meg, Úr Jézus, hogy olyan sokszor miattunk is sírnod kellett az életünk fölött. De könyörülj rajtunk, és Te légy, ami megváltunk, szabadítunk, segíts, hogy ezt a szabadítást meg tudjuk ragadni. Segíts, Urunk, hogy a most azt a kegyelmi időt ne tékozoljuk, ne pazaroljuk, és lássuk meg azt, hogy Te mit tettél értünk, hogy valóban úgy tudjunk hazamenni, hogy neked átadott új élettel, amit tőled kaptunk, megújultan, megtisztítottan, ahogyan Te a sárba hullott kincsed megtisztítod. Könyörülj így rajtunk, és adj nekünk továbbra is figyelmet, nyitott szívet, és kérünk segíts majd, hogy amikor a beszélgetésre kerül a sor, akkor merjünk előtted őszintén megállni, és merjünk valóban arról beszélni, azt elmondani, amit megértettünk, amit üzentél, ahogyan megláttuk magunkat. Segíts, Urunk, hogy ne takargassunk semmit. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen.
Nekem még lenne egy énekem, 230-as ének a református énekeskönyvből. Tegnap már énekeltük, de mégis ide kapcsolódik Áll a Krisztus Szent Keresztje.